Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, titeket a Fesztivál Rádió Alapítvány és Debrecen városának önkormányzata nevében. Most jobb, vagy közelebb tartsam? Így közelebb. Hát egy fantasztikus napot élhettünk át a mai napon. Mindannyian részt vehettünk a Szent László tiszteletére megtartott misén és azon a körmeneten, amely azt gondolom, aki először látta, biztos, hogy örök emlék marad, aki pedig már többször volt itt, ő pedig pontosan szépen elhelyezi abban a sorban, ahova ezeket az zarándoklatokat, utakat és lelki megtisztulásokat tesszük. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan együtt lehetünk, és ezt a mai alkalmat így közösen meg tudtuk szervezni a Fesztumváradinum csapatával, hiszen tavaly volt az első alkalom, a tavalyi rendezvénysorozaton mutatkozott be az a csapat, aminek a neve Szólj be a papnak. Egy különleges csapat, több évre visszamenő tevékenységünk van, de erről majd a délutánunknak a moderátora fog beszélni. Mi azt szerettük volna ezzel a találkozóval Nagyváradra hozni, ahogy lehet tabu témákról is nyíltan beszélni, lehet kérdezni, válaszokat kapni, tehát a párbeszédnek mindig útja és lehetősége van. A tavaly évben azt a kérdést vetettük fel, hogy maradjunk vagy menjünk, és mi is a megfelelő válasz, és nagyon eredményes konklúziókat vontunk le. Hát a mai nap egy kicsit másabb, most ebben a nagy kérdések majd gondolom a beszélgetésből kijönnek, de hát ma az volt, hiszen ma anyák napja van, és aki együtt tud örülni az édesanyjával, még itt a földélétben, vagy már gondolatban, az mindannyiunknak ez a nap egy nagyon fontos, úgyhogy szerettük volna ide varázsolni azt az örök édesanyját, akiről majd beszélgetünk, és ezzel együtt mindenki a saját édesanyjának a képét is vissza tudja ide varázsolni, és hál' Istennek, aki pedig maga mellett tarthatja, vagy tudhatja most, ez pedig még ezért hálát is ad. Úgyhogy én a mai beszélgető társainkat szeretném bemutatni, akik a kérdésekre válaszolnak. Hát legelőször is Dénes István Lukács püspökhelyettes urat, a Király Hágómelléki Református Egyházkerület püspökhelyettesét. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Gerőjem Sára nővért, Debrecenből a Boldogasszony iskola nővérek nővérét. Koncz Karolát, aki a Debreceni Református Teológián tanul, negyedéves hallgató, de tapsém jár neki is. És hát Kollár Lászlót, a Szólj be a papnak, a mondhatom házigazdáját, aki azt mondta, hogy a titulusához azt írjuk ki, hogy ő társadalmi vállalkozó. Egyébként ő volt az igazi zarándok, ugyanis május 1-én elindultak a Szent László plébániából Debrecenből, és a mai nappal meg is érkeztek a misére, úgyhogy mi is zarándokoltunk, de mi azért kényelmesebben busszal és együtt, és mindenféle támogatással, de ők két lábbal, és hát már erről biztos, hogy egy kicsit mesélni fog, hogy mit is tapasztalt, mit is volt, de most akkor a témával átadnám neki a szót. Köszönöm szépen!
2016 őszén egy büki kis faluban négy fiatalember éppen azon morfondírozott, hogy a fiatalok körében található közönyt, illetve a egyház és a vallások felé mutatkozó közönyt hogyan lehetne megtörni, és arra jutottak, hogy valahogy el kéne vinni azokat a témákat, azokat az embereket, akik a hit dolgaival foglalkoznak, illetve a hit dolgainak az hiteles képviselői, azokra a helyekre, ahol a fiatalok megtalálhatóak. És így jött az ötlete a Szólj be a papnak kezdeményezésnek, és Debrecenben egy népszerű kávéházban, vagy mondhatni kocsmának, vagy egy esti szórakozóhelynek a termét használva vittük el az első kérdést, ami a szexualitásról szólt, és egy evangélikus lelkészt, egy református lelkészt, illetve egy domonkos rendi szerzetes papot ültettünk a fiatalok elé, és akik első körben bátran vállalták a beszólásokat és a irányuk felül a irányukba lévő kérdéseket. Azóta ez a mozgalom ez országon belül és országhatáron túl immár több mint 100 főszervező úr, aki szintén ott van, hogy ott volt ebben a négyes társaságban, ő milyen 100 körüli számot mondott, de szerintem elszerénykedte, mert ahogy most hallom, hogy múlt héten is volt egy ilyen itt Erdélyben, úgyhogy már ilyen 200-300-as milyen rendezvény számot számolhatunk, és minden eseménynek van egy témája, ami köré ezeket a kérdéseket, illetve a beszólásokat gyűjtjük. Ez a mai eseménynek a témája pedig az Anya csak egy van, kérdőjellel, illetve felkiáltójellel. Utalva arra például, hogy nemrégiben a európai jogszabály már azt is leírta, hogy az apa is szülhet. Na most ebből kiindulva pedig akkor mit is nevezhetünk anyának. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a beszélgető társainkat, hogy ilyen első kérdésként mondják el véleményüket, hogy mi az ő anyaképük, illetve az anya számukra mit jelent.
Áldás békesség Istentől, én Koncz Karola vagyok, és azért mertem így beköszönni, mert egyébként én erdélyi származású vagyok, Marosvásárhelyen születtem, ott is nevelkedtem, megdöntöttem el, hogy teológiára szeretnék menni, és majd lelkész leszek. Viszont úgy alakult a helyzetem, hogy Debrecenbe nyertem felvételt az ottani teológiára, és most negyedikes vagyok. Nagyon megtaláltam a helyem, meg békében vagyok a témával kapcsolatban, úgyhogy meg a kihívásokat is nagyon szeretem, és izgalmas ez a téma. Én eldöntöttem, hogy édesanyámat szeretném méltatni ennél az első kérdésnél innen Nagyváradról, hiszen teljesen meghatározza a személyiségemet, a hivatástudatomat, azt, hogy mit, hogyan csinálok, azt, hogy ő az édesanyám, aki egyébként fizika szakos tanárnő, és rengeteget gondolkodtam azon, hogy milyen mintákat köszönhetek neki, és miket nem szeretnék tovább vinni. Ő az önfeláldozás mintaképe egyébként, és mindent úgy tesz, ahogy azt a leglelkiismeretesebben lehet. És szerintem nehezíti a témát, legalábbis Magyarországon, hogy végtelenül át van politizálva ez a kérdés, viszont ezt nem szabad megkerülnünk, sőt, egyházakként nekünk feladatunk az aktualitásokra relevánsan reagálni. És így első körben ennyit szerettem volna.
Hát felmerülhet a kérdés, hogy szerzetes nővérként, aki azt fogadja, hogy nem alapít családot, hogyan jövök én ehhez a témához. De azt gondolom, hogy ennek ellenére is van mit mondanom, hiszen hát én is családban nevelkedtem. Amikor így készültünk erre a beszélgetésre, bennem is felmerült, hogy mi az, amit így édesanyámtól kaptam, és hogy így meg is fogalmaztam, hogy azt a, hát egyrészt ilyen küzdeni akarást, vagy így a körülményekhez való alkalmazkodást, ezt mindenképp így köszönöm neki, vagy hogy így ezt mindenképp megemlíteném. És ahogy te is említetted, hogy azért van olyan minta, amit nyilván én sem viszek tovább, de még idehoznám Máriának is a képét, ha már így beszéltünk, meg Edith is a felvezetőjében utalt rá, hogy hát azért neki se volt olyan egyszerű élete, és én szeretem kiemelni azt nála, hogy amikor ő megtudja, hogy mi vár rá, akkor így mer kétségbe esni. És hogy én így nagyon szeretem az ilyen egyházban is, meg hát így a Bibliában is azokat a személyeket, akik ilyen emberiek voltak, mert azokhoz tudunk igazán kapcsolódni, és hogy Mária is ilyen, hogy mer kétségbe esni, és elrohan tulajdonképpen a rokonához, hogy valakitől, aki nála talán tapasztaltabb, vagy bölcsebb, attól kérdezzen. És hogy én az anyákra is szeretek így gondolni, én is így több generációs családban nevelkedtem, a nagymamánk is együtt lakott velünk, hogy ahol meg lehet az, hogy nem kell mindenkinek tökéletesnek lenni, és hogy merünk is kérdezni az előttünk járó generációtól. Úgyhogy talán ez, ami így a folytonosságnak így a továbbvitele. És még egy gondolat, hogy fogalmaznám meg, hogy ki az anya. Én azt mondanám, hogy az, aki éltet, akiből erő jön, aki életre hív.
Ez egy etikai kérdést is felvet, illetve többet is, vagy ezek a kérdések. Én csak arról szeretnék néhány gondolatot mondani, ami tapasztalatom. Igen, beszélgetünk erről, amikor jönnek, és amikor vannak ilyenek. Nekem volt ilyen, és egy szimpatikus pár próbálkozott, nem jött a gyerek, most köznyelven hadd mondjam, ahogy erről beszélünk velük együtt is, aztán ilyen-olyan program, ilyen lombik, stb., és úgy se akart, és egy istentisztelet után, én nem emlékszek, miről szólt az ige hirdetés, mondták, hogy mindenképpen beszélni kell, mert valami olyasmit hallottak ők ki, amit most nálunk ez online megy, tehát vissza lehet hallgatni, míg utána elmondták, meghallgattam, én nem mondtam olyasmit, de ők azt hallották, vagy legalábbis az anyukának, most már anyuka, így jött a fejébe, és utána eljöttek úgymond lelkigondozói beszélgetés, hogy mi legyen, próbálkozzanak, nem Isten akarata, nem Isten akarata, és ilyenkor mindig úgy az ember ledöbben, igen, és mondd el, hallgatlak, és nem sokára lesz a keresztelő, és örülök, hogy lesz egy, hogy van egy gyerek abban a családban, illetve hogy gyakorlatilag van még egy magyar református, most bocsánat, akkor mondom így, hogy keresztény Nagyváradon. A másik pedig az, hogy igen vagy nem, mi életünk, most a felesége meg az én életem, mondja, mi neki még hosszabban, de kb. 20 évig össze volt kötve egy gyerek otthonnal, rövidebb vagy hosszabb megszakításokkal. És aki tapasztalta, hogy mit jelent ez élőben vagy nagy közelségben, az rájön arra, hogy nem érted azokat a szülőket, anyukákat, akik most, bocsánat, eldobják a gyereket, de szó szerint ez történik, mert most mindenki értékes, Isten által teremtett lény, én hiszem ezt, és persze sorsok és családi helyzetek, erről ahhozszor lehetne beszélni, de csak általánosságban, de úgy gondolom, hogy, és megint csak ide kell visszatérjek, egy közösségben és egy igazi gyülekezetben, vagy most említette képviselő úr, hogy Kárász Telket, Szilágyi Fallót mondod, de hadd mondjuk ki, vagy éppen mondhatom én is Krasznát, akkor, amikor ezek a társadalomban jól működő családok, gyülekezetek, közösségek voltak, akkor ezek nem voltak kérdések. Nem a lombik, ugye még nem volt ilyen módszer, de az, hogy mi lesz, hogyha valaki nagyisten árván marad, és így tovább, mert a nagy család, kis család, gyülekezet, közösség összefogott, és most is az egyháznak úgy gondolom, hogy a keresztény embernek kötelesség ebben is segíteni, vagy ebben is előjárni, és én hiszem azt, hogy inkább, most ez az én személyes vélemény, és ezt tudom tanácsolni, inkább szülje meg azt a gyereket, mert rögtön tudnánk esetleg javasolni családot, aki örökbe fogadná és nevelné. Az egyházmegyénkben több lelki pásztor is fogadott az utóbbi időben örökbe gyereket, tehát ők külön beszélünk erről, hívjuk presbitériumba, vagy éppen gyülekezetbe őket, hogy beszélnek ennek az élettani, pszichológiai, családi, stb. Vonatkozásairól, mert ugye ez egy nagyon számunkra, kívülállók számára, sok kívülálló számára érdekes, vagy éppen tanulságos élmény lehet. Tehát mindenképpen úgy gondolom, hogy amit az Isten jónak látott, tehát az akkor szülessen meg. És ugye az is egy kérdés, és ez veti fel a legújabb etikai kérdéseket, hogy honnantól számítjuk élőlénynek a gyereket. Fogantatás pillanatától már az anyamében ismertelek, akkor mondok bibliai szavokat is, ez azt jelenti, hogy már ott is lát bennünket az Isten. És én ezt is el szoktam mondani, hogy szerintem most az, hogy mi az Isten akart, ami nem, ezt igaz, nagyon nehéz kimondani, de szerintem ezt is mindig mérlegre kell tenni ezekben a helyzetekben, illetve ezt el tudom fogadni, vagy hadd húzzam én is alá, hogy nem mondjuk így, hogy azt akarja az Úr, ezzel büntet téged az Isten, akkora lelki sérüléseket lehet ezzel okozni, ami hosszú időn keresztül fájhat, és ezért van sajnos vallás károsult is nagyon sok ember, vagy nagyon sok emberben, mert félreértettek, vagy félreértelmeztek a dolgokat. Mindenképpen az empatikus elfogadás, hogy ez a beszélgetés, ez fontos, és csak még egy gondolat, és az is, hogy adott esetben az ilyen élethelyzetben lévőket hozzuk össze. Nem mondom azt, hogy most ez kisebb településeken működik, de szerintem megyei szinten akár több is. Mi bátorítunk annak ilyen közösségénk, vagy legalábbis össze tudjuk kötni őket, hogy akkor mondd el, hogy mi volt akkor, te hogy élted meg, és miért, és így tovább. Mert könnyű azt mondani, hogy én együtt érzek veled, mert tudom, mit érzel, de ez pont olyan lenne, hogy tudom, mit éreztél, mikor szültél. Hát most ezt én nem mondhatom ki, bár azt mondják, hogy ott vesz a krízisem, hogy az nagyon hasonlít hozzá. Na, ha annyira fáj, akkor tényleg fájdalmas lehet. De az, aki ezt átélte, és azt mondja, figyelj, én ezt így harcoltam meg, én ezt így éltem át, az sokkal bátorítóbb lehet, mint az, aki ebbe soha nem volt bele, csak most bocsánat, de papol mellette. És ezt végig kell kísérni, és az, ami, hogy hogyan használjuk, bocsánat, csak még egy gondolat, de abból élek, hogy beszélek, de nyugodtan szóljon, hogyha sok. Ugye ez megint olyan kérdés, hogy oké, ne használjuk mondjuk a Lombik programot, vagy ezt a módszert, mert belenyúlunk esetleg az Isten teremtő munkába. Mondom, vannak etikai kérdések, de ezt hosszú lenne megvitatni, de akkor ne legyen szívátültetéssel. Bocs, vagy nem tudom milyen műtét sem, mert az sem. Tehát itt azért én el tudom fogadni azt, hogy az Úristen ebbe is fejleszt bennünket, hogy most ebben a orvostudományi vagy másfajta szempontból is próbáljunk előre jutni. Itt a nővér említette a kémiát, most mikrofonon kívül, bár már mindegy, elkezdtem. Én majdnem abból érettségiztem. Nem azért, mert annyira jó voltam belőlem, abból volt a legkevesebb tétel, de ugye ott is nagyon sok a fejlődés bizonyára végbe ment, vagy a többi fizika tanár, édesanyád, ugye azokban is, és mind használjuk. Tehát beépülnek az életbe, akkor nem mentsük meg a környezetet elektromos autókkal, bár szerintem az nem épp akkora mentés, de maga a tény, hogy sok minden van, amit használunk, és hadd használjuk ezt is.
Még nagyon szívesen reagálok, mert... Bocsánat a kis korrekcióért, mert két református kollega mondja, hogy mit tanít a katolikus egyház, úgyhogy nekem igazából nagyon meg se kell szólalnom, de nagyon szívesen kijavítom, hogy sem a Humane Vitae, sem a Donum Vitae, két olyan dokumentum, ami a 20. században született a II. Vatikáni zsinat után, bioetikai kérdésekkel foglalkozik, és egyik sem hozza érvként azt az érvet, amit ti mindketten aláhúztatok, hogy mert belenyúlunk a teremtésbe, éppen az említett indok alapján. Jó, csak mondom, hogy, tehát, hogy ezt egy katolikus állítja, pont azért, mert a 20. századnak a teológiája az, amikor igazából a katolikus egyház is rájött arra, hogy hát tagadhatjuk az evolúciót, de minek is ugye? És hogy tagadhatjuk azt, hogy van fejlődés, de minek is, ugye? És hogy pont ezért állt fel a Pápai Tudományos Akadémia, amit 12. Pius 1912 környékén felállított, pont azért, hogy ilyen kérdésekben a katolikus egyház tudjon mit mondani, amiben egyébként természettudósokat hívtak meg, és amikor Laudato Si enciklikát Ferenc pápa nem is olyan régen kiadta, most a következő héten lesz éppen az évfordulója, akkor ő ezeknek a tudósoknak a kutatásaira alapoz. És hogy ebben a dokumentumban a legnagyobb érv, ebben a Donum Vitae-ben, ami ugye pont a abortus kérdéshez kapcsolódik, pontosan ez, amit te is említettél, hogy mi van a kidobott életekkel. Tehát, hogy annak a kérdésnek a végére még a katolikus egyház sem tesz pontot, még mindig kutatja, hogy mi van akkor, ha csak egy sejtet termékenyítenek meg, és abból egy ember lesz, és mondjuk az tehát hogyha megtermékenyítés után beültetik, és abból megszületik a gyerek, mert hiszen akkor nem dobtunk ki életet, ha így mondom. De hogy ő nem azt mondja, hogy ne nyúljunk bele, pont ezért, mert hogy lehet orvos, meg legyen az, aki az életet előbbre viszi, hanem mi van akkor, hogyha van 4 vagy 5, és én úgymond abba a szerepbe állok, hogy én vagyok az Isten. Tehát igazából ettől akar félve óvni minket, én ahogy megértettem a katolikus egyház, hogy ne játszunk Istent. Azt már eljátszottuk az Édenkertbe, amikor azt mondtuk, hogy eszünk a fáról, mert azok akarunk lenni, akik mindenhez értünk, és aztán utána láttuk, mi lett a következménye. Szóval, hogy egyébként ajánlom olvasásra, nehezen érthető mindkét dokumentum, de minden esetre van kiforrott álláspont, és hogy a fejlődést azt egyik sem zárja ki.
Csak egy, nem tudom, én nem tudom, mit van a katolikus egyház, viszont a zsinatunknak van bioetikai álláspontja, és ezek le vannak írva, de mikor bejön valaki ezekkel a kérdésekkel, és azt mondom, tessék, itt van, olvasd el, tehát azzal nem mondtam semmit, tehát, mert az ő élethelyzet, és azért mondtam, minden sorsok, de biztos, hogy mondtad, hogy nehezen érthető, hogy tőled várja a segítséget, és hát azt mondta a pápa, jó, azt mondta a zsinat, oké, de én most mit tegyek? És nagyon nehéz ilyenkor okosnak lenni, a lelkésztő elvárják, hogy mindenhez is értsen, és ilyen értelemben hiába vannak ezek, hogyha tehát valahogy közel kell kerülünk, és meg kell értsük az embert az adott helyzetben, mert ezt úgy se lehet központilag, és szerintem minden egyes ilyen eset más és más. És mindegy, hogy katolikus, vagy református, vagy evangélikus, vagy nem tudom még milyen feleket. Még az is mindegy, hogyha hívő vagy nem hívő, mert ő átéli és megszenvedi, és valószínű, hogy életre szóló sebek is, lelki testi sebek is lehetnek ilyen esetekben.
Én meg azt szerettem volna hozzáfűzni, hogy köszi a korrekciót, ezért is fogalmaztam egy feltételes módban, mert semmiképp se akartalak titeket misinterpretálni. És szerintem is az üdvözlendő, meg nagyon fontos, hogy le legyenek szabályozva ezek a kutatások, tehát hogy egyáltalán nem szabad senkit sem rászabadítani arra, hogy élet és halállal kapcsolatban, meg génterápia, manipuláció, stb. Tehát, hogy korlátok nélkül bármit lehessen csinálni, az nem tesz jót az embernek sem, ha erre rászabadul. És úgy szerintem amúgy ez a téma mélyen abban gyökerezik, hogy az egyháznak, az egyházaknak, az enyémről beszélnék, főként nagy mulasztásai vannak a szexualitás téma megtárgyalása, megvitatásával kapcsolatban, és ami tapasztalható, főként ez a két extrémizmus, tehát ez a tökéletes tabusítás általában, vagy a szabadosság gyakorlatban. Tehát azért elméletben, meg szószékről, meg ifjúsági órákon nem hiszem, hogy valaki felvállalna egy túl liberális álláspontot, és nem is teheti a határozataink, meg szabályzataink alapján. De amúgy a gyakorlat ezt mutatja, és szerintem mind a kettő nagyon káros. Nagyon káros az a tabusító, meg hát körülbelül embertelen keretek közé szorító purity gospel például, amit látok meggyökerezni sajnos egyre inkább a református egyházon belül is, hogy teljesen nemet mond a szexualitásra, mármint arra is, hogy vitassa ezt a kérdést, hogy mit és hogyan, meddig házasság előtt, házasság után. De amit még problémásabbnak érzékelek, az, hogy az olyan igazán fontos dolgokról, amit a gyakorlat megkövetelne például, hogy a fiatalokat normálisan felvilágosítsuk, hogy a fogamzásgátlási módokról egyáltalán egyházi berkeken belül beszéljünk, ez nem igazán működik, és a gyakorlat azt mutatja, hogy meghallgatják a szentbeszédet, és csinálnak, amit szeretnének, meg kísérleteznek a saját kárukra. És szerintem az egyházak, akik hetente minimum 50 percet, egy órát kapnak, hogy az üzenetüket frontálisan elmondhassák, ami például egy politikusnak sem adatik meg, hogy heti 50-60 percet valaki hallgassa egy végtében. Ez nagy mulasztás, hogy nem merünk ezzel a kérdéskörrel szembenézni, vagy nem úgy, ahogy ez releváns lenne, és nem úgy, hogy elfogadjuk, hogy mi a realitás igazából.
Jó, köszönjük szépen. Részei voltak már a kérdésnek korábban, de...
Megvárom, még Zoltánnak hoznak valamit. Szerintem mindenképpen összefüggésben van, de ez is egy olyan kórjelenség, amit az előttem szóló úgy fogalmazódott meg, hogy teológus hallgató, vagy kollégina, vagy másik református fél, csak már mindenféleképpen ugye használtuk már megnevezést, hogy ha ezt nem veszük tudomásul, hogy ilyen a világ, akkor elbeszélünk a kedves gyülekezeti tagjaink feje fölött. És igen, ez egy általános jelenség, hogy kitolódik, és ennek vannak társadalmi, vagy éppen szociológiai kérdése is, de ezzel kell szembenéznünk. Ha megfigyeljük a felekezetekben a gyermekvállalást, és annak az időpontját, tehát hogyha belőjük, hogy ki hány éves korban szül például, vagy házasodik, akkor a történelmi egyházakban ez sokkal jobban kitolódik, mint mondjuk a neoprotestáns felekezetek között. Pont azért is, mert akár dogma szintű, bár az egyik karizmatikus gyülekezet bár ezt visszavonta, de a 90-es években dogma szintű megállapítás volt az, hiszen valahol 5-nél volt a limit, vagy 6-nál, ha van annyi gyerek, akkor a mennyország kapuja automatikusan tárva. Kicsit sarkítva fogalmazok, de nagyjából ez volt a tétel, ez ahhoz vezetett, hogy most nekik népes gyülekezeteik vannak. Az akkor született gyerekei benépesítették a gyülekezetet. Általános tény az is, hogy aki teleszüli a földet, akár most mondhatjuk Partiumot vagy Erdélyt, azért lesz a föld. És ebből sok minden más is vonatkozik. De én úgy gondolom, hogy ha tanítjuk azt, hogy mit jelent a házasság, és itt el is beszéltünk, hogy mit jelent a karrier, és most nem szeretnénk női-férfi szerepekre kitérni, mert sem az ultrakonzervatíva, sem a liberálisra nem értek egyet, de hogyha én ezt rábízom az Istenre, és van egy olyan életkép, amit én szeretnék, vagy amiben ő vezet, akkor úgy gondolom, hogy ez nem fog kitolódni 40 akárhány éves korra, bár mondom, ez a tendencia, ennek az a veszélye, hogy kevesebb gyerek lesz, még ha gyereket vállal is, nem tud már, és most már elnézést, nem akarok senkit rábeszélni se egyre, se ötre, de nem lesz idő, melyen a fiziológiánk, nem lesz időnk több gyerekre, illetve nem tudjuk őket úgy fölnevelni, ahogy az talán jó lenne. Mindenképpen fontos lenne, hogy erre bíztassuk az embereket. Tehát még egyszer azt mondom, hogy családpárti vagyok, és a családot azt most politikai ide vagy oda, úgy tudom elképzelni, hogy van nő és férfi, vagy férfi és nő, és van anya és apa, és az apa nem a Józsi meg a Pisti, hanem ugye egy férfi és egy nő. Tehát ez mindenképpen így megy, és én kicsit vitatkoznék az előttem szólólamban, hogy lehet, hogy az általános egyházi feladat ez, de hát azért vagyunk, hogy megváltoztassuk. Most nem is vitatkoznám, csak kiegészíteném azt a mondani valót, hogy beszéljünk akkor sok mindenről nyíltan, vagy merjük ezt felvállalni. Viszont, és én ezt többször hangoztattam, de újra mondom, ez elköteleződést jelent. Tehát lehet, hogy ez a trend, de nem mondhatja rá az egyház, most ilyen a divat, hagyjuk, akkor mi is rámondjuk, mindegy, hogy még egyház vagyunk, hogy na, jó van, fiatalok, ezt akarjátok, akkor azám legyen, mert most akkor nem leszünk népszerűek. Nekem az a tapasztalatom, hogy ott, ahol van világos vezetés, a Biblia ezt kürtzengésnek hívja, mindegy, hogy milyen korosztályról beszélünk, ott előbb-utóbb annak megvan a gyümölcse. És egy például is illusztrálnám, ez nagyon érdekes hollandiai protestáns egyházak felméréséből idézhetek, hogy miért mennek az iszlám radikálisok felé a keresztények családokba származó fiatalok, vagy valamikor keresztényeknek mondott fiatalok, mert ott világos a tanítás. Tehát van fekete, és van fehér. És nem, hogy hát, ha akarom, most szilásságban úgy mondják, vemhes, ha akarom, nem, ó, hát nem is annyira fekete, nem is annyira fehér, akkor legyen szürke, abban mindenki meg tud egyezni. Nem, azt ezt mondja a Biblia, ez így van. Ha tetszik, jó, hanem akkor nem kötelező ezt viselni. De hogyha mi kezdjük puhítani a tételeinket, még egyszer mondom, természetesen látva a kortörténetet, társadalmat, stb., tehát vannak, ahol mondjuk úgy nem ilyen szigorú határokról beszélünk, de van, ami konkrét. Akkor saját magunk ellen vagyunk, mert olyan határok szakadnak át, amit utána már nem lehet vissza javítani se adott esetben. És igen, egyetértek, fel kell vállalni, és erről beszélni kell, mert ez arra is válasz, ami az előbb akár kérdésként elhangzott, hogy lássák meg azt, hogy nem az a kérdés, hogy nem csak az a kérdés, milyen karriert futsz be. És ha megfigyeljük a társadalom változást, ez egy nagyon amerikai őrületből származik, lehet valaki ezt jobban tudja, miért kell a nőnek is dolgozni. Bocsánat, nehogy valaki itt megkövezzen ezért, de ugye ennél jött. Támaszunk olyan igényeket, hogy kell mindenkinek dolgozni. Én örülök, hogy épülnek bölcsödék, nekünk is van, viszont azzal azt érjük el, hogy még kevesebbet, és mondom még egyszer, tudom, hogy ez nagyon hasznos dolog, de hogy marad a családba a gyerek, vagy meddig, vagy hogyan tudjuk kipótolni azt az időt, mennyit tud mégis együtt tölteni a karriere mellett, és így tovább. És persze érvényesüljön, és nyugdíj is kell, meg a szociális állomás is, nem úgy élünk, csak olyan kérdések ezek, amik mind behálózzák a társadalmunkat, az egyházat, és mind arról szólnak, hogy kitolódik a gyerekvállalás, és stb. Felbomlanak a családok, és másképpen éljük meg az egész életünket.
Lehet egy általánosságként foghatni, de én az eredeti kérdéshez kapcsolnék vissza, hogy én emiatt szeretem egyébként a református hittételeinket, mert mértékletesek, és egyszerűen, nagyszerűen irányadóak sokszor. Például ebben a kérdéskörben nekem egyből az ugrott be, hogy a teljesítménykényszer meg szorongás alól felment az a hit, hogy nem egyedül rajtam múlik. Tehát, hogy ez valóban nem csak az én munkám, nem csak az én projektem, nem egyedül vagyok ebben, hanem ki más adna erőt, hanem a Szentlélek Isten. És így viszonyulok ehhez a kérdéskörhöz is, és valóban a tapasztalat azt mutatja, hogy rá lehet hagyatkozni, az enyém ezt mutatja.
Igen, István gondolatait itt fejtegetve, hogy ez az áldozathozatal. Egyébként köszönöm Sára nővér, hogy kiegészít, én is ezt akartam mondani, hogy itt a Lobbiknál tett áldozatok történnek, áldozathozatalok, ami hát rossz áldozatok, mert mégiscsak életek áldozódnak fel, de itt a női áldozathozatalra is az, hogy most tényleg a nőnek is dolgozni kell, plusz emellett meg még családot. Tehát, hogy egy ilyen szuperhírók, ilyen szuperhősök ki avanzsálódnak, de hogy ez, nem is tudom, hogy mennyire, hogy észre van ez véve, illetve el van ez ismerve. Úgyhogy ennek tekintetében én szeretném kérdezni itt a válaszadókat, hogy a saját édesanyjuknak ezt a szuperhősi vonatkozásában, hogy milyen tulajdonságaik, milyen meglátásaik vannak így a saját édesanyjukról, illetve ő most hogyan, igen, hogyan is látják így a saját édesanyjukat, és milyen köszönetet tudnak nekik mondani, már hogyha anyák napján vagyunk.
Hát lehet, hogy egy kis egócentrikusság keveredik ebbe, de első körben szerintem azért szuperhős édesanyám, mert engem kibírt. Tehát így 20 éves korom körül vallotta be, hogy én olyan kis, így fogalmazott konkrétan, hogy olyan kis idegen voltam neki. Tehát elmondtam legelső körben, hogy mennyi mindenért hálás vagyok neki, és felnézek rá, de mi egymásnak a szöges ellentétei vagyunk a legtöbb dologban. Tehát egymás mellé állunk, és akkor megkérdezik, hogy távoli rokon, vagy csak ismerős, de hogy semmiképp se közeli családtag. És neki volt egy olyan nehéz történet az életében, hogy ha jól tudom, a csernobili atomkatasztrófakor ő is kint táncolt az esőben. Milyen esőben? Tehát, hogy elhozták a felhők azt a toxikus anyagot, stb. A lényeg az, hogy az ő generációjában nagyon sok nőnek született betegen a gyereke, és a nővérkém, aki egy éves volt, amikor meghalt, ő áttételes betegségekkel született, és ennek ellenére volt olyan bátor, meg olyan szeretetteljes és önfeláldozó, hogy utána még 3 gyereket vállalt, és most is mi vagyunk neki az elsők, és nem tudom, hogy fel tudok-e érni az ő nagyságához, és nem is tudom, hogy fel kell-e, meg tudatosítanom kellett azt, hogy én nem ő vagyok, és hogy én teljesen más területein az életnek ugyanilyen magas távlatokat célozhatok meg. És igen, az önfeláldozás, amit én kiemelnék.
Hát én, amit így eltanulok tőle, vagy tanultam, és hogy így köszönök az anyukámnak, az hát egyrészt az, hogy igent mondott rám, vagy hogy így az én életemre, tehát van egy hatalmas nagy tisztelet bennem, hogy egy nem egyszerű környezetbe, de ezt vállalta. Azt a hatalmas nagy küzdést, ami van, hogy nagyon sok nehézséggel kellett küzdenie, anyagi és egyéb más problémákkal, de hogy ő ezt így vállalta. És hogy ezt így értünk vállalta, meg így a szüleiért, ezt mindenképp köszönöm neki, hogy akkor is, amikor az ember így a padlón van, ő akkor is hát mutatta, hogy hogyan kell abból felállni. És nagyon szépen csinálta, úgyhogy néha így, amikor ugyanabban a korba érek, amikor vele valami történt így az élete során, akkor így belegondolok, hogy milyen lehetett ezt ennyi idősen neki átélni, és hogy hát én elgondolni nem tudom, hogy én most ezt hogy csinálnám. Úgyhogy tényleg ennek az ilyen tisztelete is bennem van. És még talán egy, ami így a saját kis harca, még így az élete, ahogy én így látom, az ez az a hagyomány, ami így a falusi létből fakad, amit kapott a szülőktől, a nagyszülőktől, a szokásoknak, a hagyományoknak a továbbvitele, amiket egy picit mindig próbál újítani, de azért igyekszik ehhez hű maradni, és hogy így egyre jobban látom magamon, hogy ezek így bennem is megvannak, hogy hűnek lenni mindahhoz, amit kaptam, akár a rendbe, akár az egyházba, de hogy egy picit mindig ott lenni annak a nyitásnak a gondolata, hogy ami előbbre visz, ami új, ami de tisztelve mindazt, ami előttünk volt, és azoknak a vállára állni. És ezt tőle kaptam, úgyhogy ezt köszönöm neki.
Gondolom, hogy az előttem szólók mást visznek tovább az édesanyjukat látva, tehát más lánygyermeknek lenni, mint fiúnak. Biztos, és másképp szemléljük az édesanyánkat. Én az önfeláldozás szót, vagy ezt én is el tudom mondani, tehát én rajta kaptam anyámat, édesanyámat, hogy inkább nekünk kedvezett. Most nem akarom eljátszani, milyen szegények voltunk, nehogy félértsenek, de azért 77 januárjában láttam meg a napvilágot, illetve valószínű holdvilágot, mert már később születtem. De, mármint, hogy a napszakban. És az egy teljesen más világ volt, tehát hogyha délre levágták, vagy vasárnapra levágták a tyúkot, abból szombat este is ettünk, és hogyha a húsdarabodat nem osztottad be, akkor vacsorára csak krumpli volt. Tudják azok, akik azt megélték. De azt tudom, hogy anyám mindig azt tette, és ez úgy benne van gyerekként, hogy ami maradt, tehát a fiam Edved, ketten vagyunk a testvérek, meg több generáció lakott, tehát nagyszülénk is ott laktak, és ez úgy benne maradt, de úgy később tudatosult. És egyszer, hát nem csak egyszer, de többször voltunk rosszak az öcsémmel, vagy másokba, és nem, soha nem tudott megütni. Apámtól kaptam hamarabb taslit, de egyszer nagyon szigorúan jött édesanyánk a veszővel, és most tudtuk, vagy legalábbis én azt éreztem, na most biztos fogunk kapni, és az öcsémmel kezdte, ő volt a rosszabb. De hogy így tudom, úgy előttem van a kép az is, hogy hol játszott, így mellé ütött, és mondta, hogy nem tudlak, vagy nem akarlak megverni, valahogy így jött ki. Viszont mindig ott volt, tehát ez az önfeláldozás, illetve az a fajta bátorítás, hogy nekünk legyen jó.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.